Bevezetésként arra szeretném kérni, mint már oly sokszor itt az Európa Rádióban, és ez a mai témáinkra kifejezetten igaz lesz, hogy majd kérem, hogy segítsen fogalmakat ilyen alapszinten magyarázni, hogy azok is értsék jobban ezeket a témákat, akik egyébként így átsiklunk a híreken, és nem feltétlen értünk minden árnyalatában egy-egy kifejezést. Ilyen lesz majd a költségvetési hiány például. De kezdjük most azzal, hogy a közelmúltban Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, hogy 675 milliárd forintnyi beruházást halasztanak el. Mit üzen ez a magyar gazdaság helyzetéről?
Hát előzetesen már nyilvánosságra került, hogy a 2023-as, tehát a tavalyi folyamatok lényegesen rosszabbul alakultak, mint ahogy azt a kormányzat tervezte, akár a növekedés szempontjából, akár a költségvetési hiány szempontjából, most a többi mutatóra egyelőre ne is térjünk ki. Ennek az egyik oka az, hogy az elmúlt évtizedben kialakult a kormányzatnak az a szokása, hogy a költségvetéseket a nemzetközileg szokásostól, tehát hogy valamikor a tárgyévet megelőző ősszel fogadják el, ezt már tavasszal megteszik. Ez önmagában egy problémát jelent, mert eközben nagyon sok minden megváltozik, és hát a 2023-as költségvetés, tehát a tavalyi költségvetés esetében, amit 2022 nyarán fogadtak el, és amelynek a kidolgozása nyilvánvalóan már valamikor az év elején megkezdődhetett, az alapvetően más szituációra készült, hiszen, hogy csak egy tényezőt mondjak, Oroszország megtámadta Ukrajnát, energiaárválság alakult ki, tehát egy teljesen más szituáció volt, és hát ennek következtében a gazdasági növekedés is növekedés helyett visszaesésbe váltott. Ugye végül is a gazdasági növekedést az eredeti költségvetés, tehát amit még 2022 nyarán fogadtak el, az 4%-os növekedéssel számolt, ezzel szemben tavaly majdnem 1%-os visszaesés következett be. A költségvetési hiány esetében ugyancsak óriási a változás, az eredeti költségvetés az 3,5%-os hiánnyal számolt, ezt több lépcsőben emelték, és végül majdnem ennek a kétszerese, 6,7%-os lett a deficit, tehát ez ugyancsak egy egészen drámai romlást jelent. Ez a gazdasági növekedés is az Európai Unión belül egyike volt a leggyengébbeknek. Magyarország lényegében az év egészében tavaly recesszióban volt. Az államháztartási hiány esetében pedig Olaszországot kivéve minden más országnál, tehát a régió többi országához képest, még Romániához képest is, ahol pedig jellemzően nagyon magas szokott lenni az államháztartási hiány, a magyar volt a legmagasabb, ami ugyancsak jelzi, hogy egy nagyon nehéz, válságos év volt a magyar gazdaság számára a tavaly. Ez nyilvánvalóan kihat az idei folyamatokra, nem beszélve arról, hogy közben az Európai Unióban, de világszerte is a konjunktúra rosszabb lett, mint ahogy azt korábban várták, tehát ez a magyar export lehetőségeket is behatárolja. Ezért kényszerű volt az, hogy a kormányzat változtasson azokon a prognózisokon, amelyeket még jóval korábban, tehát ugye a 2024-es költségvetést, azt valamikor 2023 elején dolgozták ki. Ez akkor még 4%-os gazdasági növekedéssel számolt, ezt azóta 2-3%-ra csökkentette Varga Mihály, illetve a kormányzat. A deficit esetében akkor 3% alatti hiány, ugye ez a 3% egy bűvös szám, ezt elvileg teljesítenie kell minden tagállamnak, tehát itt 2,9%-ra tervezték. Most nemrégiben bejelentették, hogy ezt a 3% alatti hiány csak 2026-ra lehet elérni, legalábbis a kormány így gondolja, és az idei évben pedig 4,5%-os deficitet terveznek, de ehhez is még különböző megszorító lépésekre lesz szükség, és hát ennek a lépéssorozatnak a kereteibe illik bele ez a beruházás csökkentésnek a bejelentése.
Oké, köszönöm a hátteret, és még lesz számtalan kérdésem ehhez, de akkor visszaugorva az alapdologhoz, tehát ez a 675 milliárd elhalasztása. Az önnek világos, hogy ezek pontosan milyen beruházások? Erről beszélt a miniszter?
Nem világos, hogy pontosan milyen beruházások. Nagy Márton szavaiból, tehát nem a Varga Mihálynak, hanem a gazdasági miniszternek a szavaiból az derült ki, hogy itt valójában bizonyos értelemben trükközéstől van szó, ugyanis az ő szavai szerint nem akarják leállítani ezeket a beruházásokat, csak a kifizetéseket akarják áttenni a következő évre. Ez egyrészt az érintett cégek, tehát amelyek beruháznak, és ha nem kapják meg az államtól a kifizetéseket, embereket, mert ugye nyilván itt a megtakarítás, az állami kiadás megtakarítást jelenti, azért ez komoly likviditási problémákat jelenthet. Másrészt nagyon valószínű, hogy azért lassítani fogják a fejlesztéseiket, hiszen a finanszírozás miatt erre is rákényszerülnek. Emellett a költségvetés elszámolása Európai Uniós módszertan szerint azért bonyolultabb, tehát nem egyszerűen csak az adott éves kifizetéseket kell figyelembe venni. Tehát az én számomra egy nagy kérdés, hogy itt valójában mi az, amit sikerül elérni, és mi az, amit nem. Nyilván ugye a költségvetés esetében, hogy akkor már rögtön itt kitérjek az eredeti kérdésére is, hogy mi is az a költségvetési hiány. A költségvetésnek vannak bevételei. Hát tipikusan ilyenek az adóbevételek, az általános forgalmi adóbevételek, amelyeket amikor a boltokban vásárolunk, a termékek árára rá van téve, de ilyen a személyi jövedelemadó, a vállalatokat terhelő különböző adók is. Ezekből tevődik össze a bevétel. A kiadásokon belül pedig, hát ugyancsak rendkívül sokféle, az egészségügyi, az oktatási kiadások, a nyugdíj kiadások, tehát nagyon sokféle kiadás létezik, és a kettő különbsége adja meg a bevétel mínusz kiadás, azt, ami az esetek többségében hiányt jelent, mert gyakran a bevételek nem érik el a kiadásoknak az összegét, de hozzáteszem, hogy vannak országok, ahol ez fordítva van, és akkor, amikor a konjunktúra kedvező, tehát nagyon megy a gazdaság, és nőnek a bevételek, akkor célszerű az is, hogy akár a bevételeknél kisebbek legyenek a kiadások, tehát ilyenkor lehetőség van bizonyos értelemben tartalékolásra a későbbi évekre nézve.
Tegyük meg a fogalommagyarázatot, a költségvetési hiány, meg egy-két szinonimát használt. Jól értem, hogy ezek szinonimek? Mondta a deficitet, államháztartási hiányként is szoktuk ezt emlegetni. Mit jelent ez pontosan, és miért kell, amit ön is említett, 3% alá tervezni egyébként ezt? Ez valamilyen uniós kötelezettség, a 3%-os fenntartás?
Igen, ez egy uniós kötelezettség. A deficit és a hiány az teljesen azonos szinonimát jelent. Szoktuk használni a költségvetési hiányt és az államháztartási hiányt is. Ebben annyiban van szűkebb értelemben megkülönböztetés, hogy van az úgynevezett központi költségvetésnek a fogalma, amelyikben például az oktatási kiadásokat, a honvédelmi kiadásokat fedezik, de ezen kívül vannak még társadalombiztosítási alapok is, amelyekből például a nyugdíjkifizetés történik. Tehát ez egy külön rész, bár hozzáteszem, hogy a mai elszámolásban itt egy nagyon keveredő dolog van, tehát adott esetben a kormányzat központi forrásból kiegészíti ezeket az alapokat. És hát vannak még egyéb alapok is, amelyek valami speciális célra folyik be az adóbevétel, amit bizonyos célokra lehet felhasználni csak. És hát az egészhez még hozzáadódik, ezt évközben nem nagyon lehet számolni, mert nincs elég információ róla, az úgynevezett önkormányzati szférának az egyenlege, ami ugyancsak hát javítja vagy rontja az egész államháztartásnak a helyzetét. Tehát az államháztartás az magában foglalja tulajdonképpen az egészet, tehát a kormányt is, az önkormányzatokat is, a társadalombiztosítást is, ami tehát egy ilyen tágfogalom. A költségvetés az tulajdonképpen csak az, amit a kormányzat kezel. A gyakorlatban azonban kétségtelenül ezek eléggé keverednek, tehát én azt hiszem azért az átlagember számára ez nem okoz tragikus különbségeket ennek a kezelése.
Ha már a fogalom megvan, akkor még azt tisztázzuk, hogy mit jelent, most ezt elméleti szinten, de aztán ha a gyakorlati helyzetre elmondja példával, úgy is köszönöm. Tehát mit jelent ez a hiány? Mit jelent az, hogy 2,9%-ra volt tervezve a hiány? Mit jelent az, hogy most a GDP arányos hiány Magyarországon az Unióban a második legnagyobb, ez a 6,7%? Honnan hiányzik ez a pénz, vagy hogyan hiányzik ez a pénz, vagy ez, hogyan jön létre ez a hiány?
Hát egyrészt a hiánynál beszélünk úgynevezett pénzforgalmi hiányról. Ez egyszerűen abból adódik, hogy minden hónapban leltárt készít a pénzügyminisztérium arról, hogy mennyi volt az összes bevétel és mennyi volt az összes kiadás, és hát köztek feltehetőleg, hát sajnos a magyar gyakorlat szerint mindig egy nagy hiány van. Ezt a hiányt valamilyen módon finanszírozni kell, vagy magyar forrásból, belső forrásból, hát ilyen az állampapírok kibocsátása, amit részben a lakosság vásárol meg, de megvásárolhatnak bankok és más intézmények is, részben pedig külföldi devizahitel felvétellel lehet kiegyenlíteni. Az elmúlt években nagyon erőteljes cél volt az, hogy csökkenjen a külföldi finanszírozása Magyarországnak, és ez nagyjából a Covid-válság teljesült is, tehát jelentősen lecsökkent a külföldi hitelnek a aránya a magyar finanszírozásban. Azóta azonban nagyon nagy mértékben ismét emelkedni kezdett, összefüggésben azzal, hogy a Covid-válság előtt azért elfogadható szinten, nemzetközi összehasonlításra már akkor is magas szinten volt az államháztartási hiány, de azért például ezt a bizonyos bűvös 3%-ot még nem érte el. Ilyen értelemben ez egy olyan adat, vagy olyan szám, amit mindenképpen figyelembe kell venni. A pénzforgalmi hiány, tehát ez egy milliárd forintokban a magyar esetben megfogalmazott összeg. Ugyanakkor azáltal, hogy össze lehessen ezt hasonlítani a különböző országokban, meg egyáltalán az illető ország gazdasági helyzetéhez viszonyítva, ezt a hiányt a GDP-hez, tehát a megtermelt, a gazdaság egésze által megtermelt jövedelemhez viszonyítják, százalékosan fejezik ki. És ez a 2,9% tehát azt jelenti, hogy Európai Uniós előírás volt az, hogy az államháztartási hiány a GDP százalékában az ne legyen magasabb, mint 3%. Hozzá kell tenni, hogy ezt a szabályt a Covid-válság idején feloldották, mivel a válság elhárítása mindenhol költségvetési kiadásokat jelentett, de ennek az idei évben már vége van. Ugyanakkor, tehát itt már számon kérik azt, hogy megvalósul-e a 3% alatti hiány. Magyarország esetében nyilvánvalóan nem, sem tavaly nem valósult, meg sem idén nem fog megvalósulni. Ezért el fog indulni az úgynevezett túlzott deficit eljárás az Európai Bizottság által a magyar kormány ellen. Ez pillanatnyilag közvetlen fenyegető hatást nem jelent, nyilván egyfajta presztízveszteség a kormányzat számára, meg mindazon, mert azért nem a magyar gazdaság az egyetlen, messze nem az egyetlen, ami ellen túlzott deficit eljárás indul, de azért ez mindenképpen egy presztízveszteség. Másrészt feltehetőleg egy olyan 3 év múlva, ha addigra se sikerül a kormány által kidolgozandó ütemterv szerint lecsökkenteni a hiányt 3% alá, akkor ennek már szankciói lehetnek, ez mindenféle pénzügyi büntetésben, illetve az Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás korlátozásában nyilvánulhat meg. Ebben a rendszerben most átalakulások vannak, tehát pontosan ez mit fog jelenteni, ezt azért még én nem tudnám megmondani, de minden esetre erős a nyomás arra, hogy az országok kezdjenek el érdemben csökkenteni a hiányukon, de egyelőre szankciótól még nem kell tartani, de hát saját érdekükben is muszáj ezt megtenniük, hiszen azért a nemzet közi befektetők nagyon figyelik azt, hogy milyen az államháztartás hiánya, és a különböző hitelminősítő intézményeknél azért nagyon élesen felvetődött, hogy az államháztartási hiány mértékén javítani kell, jelentősen javítani kell, és hogyha ez nem fog bekövetkezni, akkor bizony azzal kell számolni, hogy esetleg leminősítik Magyarországot, ami viszont azt jelenti, hogy a hitelfelvételnél, tehát ha külföldről veszünk fel hitelt, akkor minden bizonnyal magasabb kamatok mellett tudjuk csak ezt megtenni, és hát ez nyilvánvalóan még nagyobb terhet ró a költségvetésre, ezt valahol meg kell takarítani, és hozzá teszem, azért a magyar költségvetésen belül, és ez az egyik legnagyobb probléma, a kamatkiadások az elmúlt évben és hát idén drámai mértékben megemelkedtek. Részben a nagyon magas költségvetési hiány miatt, részben pedig a magyar a belső állampapírokra a egyre magasabb, és hát tavaly nagyon magas kamata miatt, ahol hát ugye idén már egy lényeges csökkenés következik be az új állampapír kibocsátásoknál, de hát a kamatot jelentős részben még a tavalyi kibocsájtott állampapírok után kell idén fizetni, tehát ez egy nagyon magas összeg, amit hát valamilyen módon ki kell gazdálkodnia a költségvetésnek, és hát ez az, ami miatt itt minden bizonnyal valamiféle kiadás csökkentésre vagy bevétel növelésre lesz szükség, és ebbe illik bele például ez az említett beruházás visszafogás is.
Az állampapírok kapcsán azt szokták mondani elemzők, hogy a tankönyvi példa az az, hogy azért bocsát ki az állam állampapírt, hogy finanszírozni tudja a működését. De most én nagyon laikusan kérdezem, hogy ez most nem üt vissza éppen a nagyon magas kamatok miatt, hogy pont az államnak okoz most nehézséget a kamat kifizetés?
Természetesen igen, mert az állampapír kibocsátás az ugye pénzbevonás jelent a folyókiadásoknál, de azért ehhez mindenképpen a következő éveket az erre nem csak, hogy vissza kell majd fizetni az állampapírnak a értékét, de hát kamatot folyamatosan fizetni kell, és hát azért ezek tavaly nagyon magasak voltak, főleg az infláció követő állampapírok esetében azért, aki ilyet vásárolt, azért az érzékelhette is, hogy az idei évben elég jelentős összegütötte a markát. Másfelől a költségvetésnek az egészen drámai idei helyzete, tehát az, hogy az eredetileg elfogadott költségvetés, amelyet ugye már a kormányzat jelezte, hogy nem ezt tekinti mérvadónak, de törvényileg mégiscsak ez az, ami pillanatnyilag érvényes. Hát ebben a struktúrában az első negyed év során több mint 90%-a teljesült már a hiánynak, ami hát egy nyilvánvalóvá teszi, hogy ez egy tarthatatlan helyzet. A kormányzat ezt hát jelezte, hogy érzékeli azzal, hogy az említett 2,9%-ról megemelte 4,5%-ra a GDP arányos hiányt, ami nyilván egy abszolút számban, tehát milliárd forintokban is egy sokkal nagyobb összeget jelent, mint amit tervez az államháztartás hiányának. De hát ez egy olyan probléma, ami viszont az újabb kibocsátású papírok azért további gondot fog okozni a következő években, bár szerencsére a kamat szint azért lemenőben van, ami hát azért egy kicsit javítja a pozíciót, de azért a következő években is nagyon magas lesz a magyar kamatkiadás.
Még egy utolsó kérdés a költségvetéshez, hogy mit lehet tenni? Ugye ön is mondta, hogy a külföldi hitelminősítők esetleg ugye lejjebb sorolják, leminősítik Magyarországot, akkor mondjuk külföldről drágább lesz hitelhez jutni, de akkor mit lehet tenni? Tehát ez belülről meg lehet-e oldani egy ilyen helyzetet? Hogy lehet kevesebbet költeni, vagy miből lehet több pénzt szerezni az államnak?
Hát a pillanatnyi helyzetet bonyolítja az, hogy választási év az idei, Európa Parlament és önkormányzati választások lesznek júniusban. Na most az minden kormányra jellemző, hogy választási évben, pláne a választások közelettével azért inkább népszerű, semmi népszerűtlen lépéseket igyekszik hozni. És ez a jelenlegi belpolitikai helyzetben meg hát különösen érthető, ha a kormányzatnak ilyen tervei vannak, illetve nem akar népszerűtlen lépésekkel előállni. Ugyanakkor érezhető a nemzetközi pénzpiac nyomása, hogy valamit csinálni kell. Na most gondolom ennek a kompromisszuma volt az, ami egyébként észszerű is, hogy a beruházásokban, az állami beruházási összegekben legyen egyfajta visszafogás. Ugyanakkor az a gyanúm, hogy a választások után, tehát a második fél évben azért további intézkedéseket fog hozni a kormány annak érdekében, hogy csökkentse a hiányt, mert ugyan én nagyon valószínűleg tartom, hogy ezt a 4,5%-os GDP arányos hiányt nem sikerül elérni, ez inkább valahol 5% környékén lesz, de azért ennek az eléréséhez is komoly megszorító lépések szükségesek, hiszen ugye tavaly 6,7% volt a hiány, ezt a kormányzat ugye 4,5%-ra szeretné leszorítani, ez 2,2% pontos csökkenést jelent, tehát ezt valahonnan ki kéne gazdálkodni. A kamatkiadások, hát ha talán nem is 0,5 ponttal, de közel ennyivel nagyobb a GDP arányában nagyobbak lesznek, mint tavaly. Tehát ez összességében egy olyan összegű megtakarítást igényel a költségvetési kiadásokban, vagy a bevételek növelésében, amihez további lépésekre lesz szükség. Na most tipikusan a kormány az utóbbi időben adóemeléseket csinált, a vállalatokat terhelő válság adónak vagy egyéb címkével ellátott adóemeléseket, amelyeket természetesen ezek a cégek amennyire csak tudták és amilyen gyorsan csak tudták, tovább hárították, tehát ennek egy inflációs hatása van, ami másfelől adott bérszínvonal mellett nyilvánvalóan csökkenti a reálkereseteknek a mértékét. Hozzáteszem, hogy egyelőre a reálkeresetek óriási mértékben megnövekedtek statisztikailag legalábbis. Tehát januárban körülbelül 10%-kal emelkedett a reálkereset. Persze az emberek ezt nem feltétlenül így érzik csak, hiszen egy előző évben, tehát tavaly egy nagyon jelentős reálkereset csökkenés volt. Ráadásul elég differenciált módon, tehát volt, akinek nagyon vészes mértékben lecsökkent a reálkeresete, de ebben az idei esztendőben azért ez a 10% mindenképpen egy jelentős növekedés, és bár az év egészében én nagyjából úgy becsülöm, hogy egy 7% körüli lesz csak a reálkereseteknek az emelkedése, azért ez is egy óriási összeg. Persze tudnunk kell, illetve hát mindenki tudja is, hogy tavaly meg komoly vesztesége lehetett, de azért ez az idei kiskereskedelmi forgalomra, egyebekre pozitív van hat, és hát tulajdonképpen abban, hogy a januárihoz képest a reálkereseteknek az éves átlagos mértéke feltehetőleg csökkenni fog, ebben benne van az, hogy az infláció gyorsulása az, amire mindenképpen tulajdonképpen a gyorsulásra mindenki, beleértve a kormányt is számít, egyszerűen statisztikai okokból is. Én ezen belül még pessimistább vagyok, mint a többség, tehát nagyon sok olyan tényező van, azt hiszem, amelyik az infláció mostani nagyon alacsony, hát olyan értelemben alacsony az egy előző évhez képest alacsony, ez a márciusi 3,6%. Azért európai összehasonlításban se rossz már, de azért még a rosszabbak közé tartozik. Ebben azért egy erőteljes emelkedés várható, tehát én az idei évben éves átlagban 5% fölötti, az év végén 6% fölötti inflációra számítok, nagyon sokféle tényezőnek a következtében. Ilyen tényező például az, hogy ahogy az áprilisi adatokban bank költségeknek a nagyon jelentős emelkedése minden bizonnyal meg fog jelenni. Májusban, akik társasházban laknak, tudják, hogy a közös költségeknek egy nagyon drámai mértékű emelkedése az, amit el kell fogadni a társasházaknak. Ugye ezeknek az a jellemzője, hogy lényegében egy úgynevezett visszatekintő inflációval emelik az árakat. Tehát ez azt jelenti, hogy a tavalyi nagyon magas infláció mértékével, vagy ahhoz közeli ütemmel emelik, ami azért egy lökést ad az áremelkedésnek. És hát tudnunk kell azt, hogy az első három hónapban, miközben az előző év azonos időszakához képest, tehát a tavalyi kialakultnál sokkal-sokkal kedvezőbb az áraknak az alakulása. Az előző hónapokhoz képest azért minden egyes hónapban az előző hónaphoz képest idén egy olyan 0,7-0,8%-kal emelkedtek az árak, és szerintem ez meg fog maradni most az áprilisi és májusi adatban is. Aztán valószínűleg ebben is lesz némi csökkenés, mert nyáron azért jellemzően például az élelmiszerek esetében az új termés mindig olcsóbb szokott lenni, vagy hamar olcsóbb lesz, mint korábban volt. Tehát ennek ez a mérték feltehetőleg nem marad meg, de azért ez mindenképpen egy árfelhajtó hatást jelent. Lényeges elem az is, hogy az árfolyam azért gyengülőben van, mindenképpen gyengébb, mint tavaly volt, aminek ugyancsak van egy inflációs hatása. Hozzáteszem, ez az említett reálkereset emelkedés, ami egyelőre januárból van adatunk, de hát általában a béremelkedés azért lehetőséget ad a kereskedők számára egyfajta erőteljesebb áremelésre, és azért ne felejtsük el, hogy a számos kereskedelmi cég veszteséges egyébként, tehát bennük azért a kényszer ebben eléggé erőteljes. És hát ehhez járul még az, amit tulajdonképpen kezdtem, hogy a költségvetési egyensúly érdekében olyan lépésekre fog sor kerülni minden bizonnyal, amely például adómellésekre, amelyek a továbbhárítása ugyancsak áremelő hatással fog járni.
És akkor mindezek fényében mit szól ahhoz, amit Nagy Márton mondott néhány héttel ezelőtt, hogy az infláció gyakorlatilag összeomlott, és a padlón van, és ott is marad?
Erre szokták azt mondani, hogy korai öröm. Tehát a infláció esetében most valóban egy a korábbiaknál sokkal-sokkal alacsonyabb inflációt látunk. Ebben nagy szerepe van annak, hogy tavaly az első hónapokban még rettentő magas volt az inflációnak a mértéke, tehát ahhoz viszonyítva, az egy évvel korábbihoz képest történt ez a nagyon alacsony index. A második fél évben, amikor egy sokkal alacsonyabb tavalyi szinthez kell már viszonyítani, hát ez csak statisztikai módszertani kérdés, ez szinte automatikusan emelkedni fog. Tehát ha nincs újabb inflációs nyomás, amiket az előbb említettem, az árfolyamtól a bankköltségig, vagy egyéb költségekig, vagy akár a kereslet emelkedéséig, akkor is megemelkedne az árszint a második fél évben. De hát ehhez jönnek mindezek a tényezők, amiket említettem, amelyek hát nagyon valószínű, hogy meg fogják emelni az árszínvonalnak az ütemét, és az idei évben valószínűleg éves átlagban 5% felett lehet az áremelkedés üteme. És akkor jön még egy nagyon nagy kérdés, hogy sikerül-e ezt lejjebb szorítani a következő években, és ebben nagyon nagy kérdés az, hogy ugye ne felejtsük el, hogy 2026-ban megint választási év jön, és azért ezek meglehetősen Magyarországon különösen kiszoktak hatni a gazdasági folyamatokra. Ezekben az esetekben könnyen lehet az, hogy a béremelkedésben a kormányzat lazában állapítja meg a dolgokat. Tehát az, hogy a béremelkedés az idei évben ilyen magas, ebben benne van az, hogy a minimál béremelés igen jelentős volt, és már decemberben elkezdődött egyébként előrehozva a korábbi évekhez képest. Tehát ez akkor félő, hogy valahol a 4-5% körül beragadhat a magyar infláció, amivel együtt lehet élni, de azért ez egy sok szempontból kedvezőtlen folyamat, ami nyilvánvalóan a reál kereseteket csökkenti, egyfajta spirált jelent, ami hát a tapasztalatok szerint egy szerényebb mértékű infláció kedvezőbb a gazdasági folyamatok, a fogyasztás, meg egyéb szempontokból a lakosság és általában a gazdaság számára.
Köszönöm, egy utolsó kérdést engedjen még meg, és ezzel visszaugrok egy kicsit a beszélgetés elejére, de azt hiszem szól az egészről. De volt egy ilyen mondata a beszélgetésünk első felében, hogy a költségvetéseket azt viszonylag korán hozta meg az elmúlt években a magyar kormányzat, és ha jól értettem, akkor ezt némi kritikával tettem meg, mert azt mondta, hogy előre nem látható folyamatokat, ugye így nem tudott lekövetni a költségvetés, például energiaválság, például orosz-ukrán háború. Mit szól ahhoz, hogy a 2025-ös költségvetés az még nincs kész, és azt ígérik a kormányzat részéről, hogy ezzel megvárják az amerikai elnökválasztás végeredményét. Két kérdés, az egyik, hogy mit szól ahhoz, hogy akkor csak évvégén lesz költségvetés, a másik pedig, hogy hogyan befolyásolja az amerikai Egyesült Államok választási eredménye ön szerint a magyar költségvetést.
Önmagában az, hogy a költségvetést ősszel fogják benyújtani, én ezt egy örvendetes lépésnek tartom, és ez igazodást jelent a nemzetközi tendenciákhoz. Nem nagyon tudok példát arra, hogy a nyár folyamán, tehát egy tavasszal kidolgozott és a nyár folyamán elfogadott költségvetéssel dolgozzanak akár az Európai Unió, de a világ más országaiban is. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen helyes, sokkal több mindent jobban lehet látni, egy reálisabb költségvetést lehet készíteni. Például már csak annak alapján is, hogy látszani fog, hogy a 2024-es költségvetésben milyen folyamatok fognak ténylegesen lefolyni. Az, amit most elképzelnek, ez tarthatónak látszik-e majd ősszel is, vagy pedig ennél rosszabb, netán jobb lesz a helyzet. Én azt gondolom, hogy a váltásnak valójában nem az amerikai elnökválasztás az oka. Az amerikai gazdaságnak természetesen az egész világra és így Magyarországra is nagy hatása van. Trump elnök ismételt újraválasztása, ez nyilván politikailag az Orbán kormány számára egy kedvező dolog. Gazdaságilag azért erről nagyon nehéz bármit is mondani, mert a Trumpot ért kritikák közül, legalábbis gazdasági szempontból, de politikailag is ezt lehet mondani, a kiszámíthatatlanság az egyik legkeményebb kritika. Tehát igazában nagyon sok a rögtönzés, a váltás, ami mindenképpen kedvezőtlen, tehát ez tulajdonképpen kiszámíthatatlan. Most nem beszélve arról, hogy ha benyújtják a választások után egy pár nappal a magyar költségvetést, azt már korábban ki kellett dolgozni, tehát abban, még ha feltehetőleg, akkor már még inkább biztosra vehető, hogy Trump győze vagy nem győz, azért biztosra mégse, tehát valójában ez egy ürügy a megítélésem szerint. Itt inkább arról van szó, hogy a kormányzat az Európai Uniós választások előtt derülni akar minden olyan dokumentumot, amelyből arra lehet következtetni, hogy az idei évben a választások után megszorító, népszerűtlen lépésekre fog sor kerülni. Ugye elvileg a 2024-es költségvetés, tehát az ideit is át kéne alakítani, ez nem világos, hogy ezzel is megvárják-e őszt, vagy erre hamarabb sor kerül, nekem az a gyanúm, hogy megvárják, és ezeket a tényeket majd akkor fogjuk formálisan megismerni. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább belpolitikai és nem világpolitikai okai vannak ennek az időpontváltásnak, miközben én nagyon szerencsésnek tartanám, ha nem csak az idei évben, hanem a következő években is visszatérnénk az őszi költségvetési vitákhoz.